Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, a 12. fejezet 22. versétől a 30. versig a következőképpen. Akkor odavittek Jézushoz egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokosság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: csak nem ez a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Jézus pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban annak próbálunk ma utána járni, hogy miért támadják Jézust. Az előző vasárnap megismerkedhettünk azzal az özvegyasszonnyal, akinek a történetét egyébként jól ismertük, aki az összvagyonát, két fillérjét teszi bele a persejbe, aki sok mindenben nagyon hasonló lehetett hozzánk. Nagyon sok tekintetben átélhette ő is a csalódását ebben az életben. Özvegy volt, két fillérre rendelkezett mindössze. Nem kell tovább magyaráznom csalódottságának az okát. És ennek következtében átértékelte az egész életét, és úgy gondolta, hogy azt, ami még megmaradt belőle, érdemes odaadni. Talán így gondolkozott, mint ahogyan Jim Elliot, az 50-es évekbeli amerikai misszionárius, aki Ekvádorban halt mártírhalált, hogy érdemes odaadnom azt, az életemet, amit nem tarthatok meg úgysem, azért az ajándékért, azért a kincsért, ami örökké az enyém lehet. Hogy megnyerje az új életet. Méghozzá úgy fogalmaztam egy héttel ezelőtt, hogy azt az örök életet, amely benne már elkezdődött. Úgy, ahogyan a példaképpen hozott rákos kismama, aki 41 éves korában várta egyedül, fér nélkül gyermekét, és amikor kiderül, hogy rákos, elutasítja a kemoterápiát, nem azért, mert azt gondolja, hogy a rákot elég citrommal meg vitaminokkal gyógyítani, hanem azért, mert tudja, hogy ez halálos lenne a benne elkezdődött új élet számára, elutasítja azt, ami segíthetne rajta, mert tudja, hogy elkezdődött benne egy új élet, és ezért képes vagyok odaadni az én életemből azt, ami még megmaradt. Új élet kezdődött bennünk, minden más kezelés teljesen bizonytalan, teljesen kilátástalan. temetés alkalmával láttuk azt, hogy olyan a mi életünk, mint a vágott virág, amelyet hiába teszünk vázába, hiába öntjük fel tonikkal, van, aki esküszik arra, hogy ettől tovább friss marad, lehetséges, de hiába turbózzuk fel tápsókkal is, gyorsan elhervad. És innen láttuk azt, hogy hiába van meg az anyagi feltétele a mi életünknek, hiába van beleágyazva 1 milliárdba, vagy 2 milliárdba, teljesen mindegy, hogy milliókba van beleágyazva az életünk, vagy havi 60 000 forintba, gyorsan elhervad. Mert nem pénzből élünk, hadd jelentsem ki. A virágnál, a vágott virágnál a probléma az a kapcsolat megszakadása. Természetesen szüksége van vízre és tápsókra. Természetesen szükségünk van a pénzre. De nem ez éltet. A kapcsolat éltet. És Isten Jézus által állítja helyre levágott életünket. Ezért fogalmaztam így Descartes után szabadon, veled vagyok, ezért vagy. Ha helyreáll a kapcsolat Istennel, akkor vagyunk, akkor létezünk, megmaradunk. Vajon miért támadják Jézust, visszatérek még egyszer erre a kérdésre, hogyha ezt kínálja nekünk, ha helyre teszi a levágott, elhervadó életünket, ha egy örökké valóságot, egy örök életet ajándékoz nekünk, miért támadják Jézust? Vajon miért támadják ma is? Miért vádolják ördögi összekötöttséggel, vagy összeköttetéssel? Minden bizonnyal azért, mert a farizeusok átélik, hogy a befolyásuk elkezd csökkenni. Jézust elkezdik követni. A népszerűségük is csökken. A hatalmuk is, az uralmuk az emberek felett csökken. Szinte mindig erről van szó. Ettől tart az ember. Egészen elképesztő volt számomra, mert mondtam ugye, hogy vajon miért támadják ma is Jézust, egészen elképesztő volt számomra, amikor augusztus 20-án én magam is megnéztem a televízióban az új feldolgozását az István királynak, ahol papi civil ingbe öltözött emberek végezték a gyilkolást. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy vajon honnan jön ez? Ez az elgondolás egy ma élő embernek az agyába, hogy ezt teszik az egyháznak a képviselői. Honnan jön ez? Amikor én azt gondolom, hogy nem csak én vagyok úgy ezzel, hogy számtalan lelkészt tudnánk megjegyezni, akiknek az élete számunkra szinte életmentő volt. Én biztos vagyok ott, hogy a Szegedi Domban is egy csomó olyan ember van, akik átélték azt, hogy hogyan szabadította meg őket Isten sok-sok nyomorúságból. Vagy elég, hogy csak arra gondolok, hogy hányan voltak, akik a most eltemetett, és akikre emlékezünk, azoknak az embereknek vitték az igét, az örömhírt, a vigasztalást Jézus nevében. Mert tudtuk azt, hogy nincsen más. Honnan jön ez ma? Hogy egy ilyen gonoszságot varnak Jézus szerető embereknek a nyakába. Nagyon csodálkoztam azon, hogy az általam nagyra becsült szerzők, Szörényi Bródi, egy ilyen embert kért meg arra, hogy rendezze ezt az új feldolgozást. Persze aztán megtudtam, hogy így fogalmaztak ők is, hogy a kereszténység felvétele okozta Magyarország romlását. De hát ezt nem is állíthatnák akkor, hogyha István király nem veszi fel a kereszténységet, de ma nem lenne magyarság. Persze, lehet. Lehet sok mindenben bírálni, de azért azt higgyük el, hogy egészen más volt az a középkori Magyarország. Nem csak a kereszténységet tekintve, hanem a büntetést tekintve, a büntető jogot tekintve. Mindenben más volt. Mi azt nem tudjuk igazából teljes mértékben felfogni és áttenni a mai valóságra. Egy biztos, hogy nagyon nagy tanulságul adódik számunkra ez az egész helyzet. Hogy picikét közelebb jussunk oda, hogy mi okozza azt, hogy ma is támadják Jézust. Mi okozza ezt? Van egy olyan személyiség, amelyet narcisztikus személyiségnek neveznek, és ennek az egyik érdekes jellemzője az, hogy abból él, hogyha feltűnést tud kelteni maga körül. Akkor, hogyha megbotránkoztató módon viselkedik. Ilyen polgárpukkasztó módon, mondjuk a Szegedi Dóm mellett bemutatnak egy ilyen művet. Az élteti, hogyha van hódolói köre, akik beszélnek róla. Tehát ez nagyon fontos, hogy a sajtó, az internet erről szóljon. Áldják vagy átkozzák, ez már teljesen lényegtelen. Legyen szó róla. Mert amint nem veszik észre a tevékenységet, ő összeomlik. És érdekes, hogy mindig van hódolói köre. És mi a problémája ezeknek az embereknek ott Jézus körül? Azt, hogy Jézus elvonja a hódolói kört. Azt, hogy most már nem rá kezdenek, nem a farizeusokra kezdenek el hallgatni, hanem Jézust kezdik el követni. Mert látják, hogy Jézusnak a, hogy úgy mondjam, szövege mögött van tartalom. Úgy érzik, hogy az ő élete hiteles. Míg ezeknek a polgárpukkasztóknak az élete nem hiteles. Tudják, hogy neki kell hódolni, Jézusnak kell hódolni. Sokszor gondolok a ma tapasztalható információ robbanásra, és annak a veszélyeire, hiszen mondjuk az interneten teljesen ellenőrizhetetlen tartalmak jelennek meg. Nagyon gyakran tudjuk, tudomány ellen, orvosok ellen, hit ellen. És éppen ezért egy tanítító istentiszteleten nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a tanulás, hogy az ember ne dőljön be ezeknek a hamis tartalmaknak. Egy orvossal leveleztem éppen az elmúlt napokban, aki Stockholmban él most, és azt mondta, sikeresen veszik fel a harcot a rákkal szemben, és írtam neki ezt a problémát, hogy ő mit szól ehhez, amikor azt mondják, hogy ez az egész csak a gyógyszerlobbinak az érdekét szolgálja. Azt mondta, valahány ilyen honlapot megnézett, mindenütt kiderült, hogy tudományosan teljesen csalás, nincsen alapja, viszont akik összeállították az anyagot, azok mind tudatosan arra törekedtek, hogy megtévesszék azokat, akik olvasnak. Nagyon fontos tanulni, és Isten igéjét ismerni. Hogy az ember kiszűrje az információ áradatból a sok-sok hazugságot. Jézus hogyan gyógyít? Hogyan gyógyítja ezt a néma, vak, megszállott embert? Lényegében azt lehet mondani, hogy ma is, aki Jézust támadja, megszállott. És Jézus gyógyítja. Ez az érdekes. Nem szembefordul vele, nem kárhoztatja, hanem feltétel nélkül gyógyítja. Miért van szükség erre, hogy feltétel nélkül gyógyítson? Azért, mert az ördöngős ember nem képes a hitre. feltétel nélkül gyógyítja. Anélkül, hogy hinne. Van, ahol Jézus követeli a hitet. Minden lehetséges annak, aki hisz, mondja. Itt szó sincs róla. Képtelen a hitre, hit nélkül gyógyítja ezt az embert. Képtelen a szabadulás vágyára is, nem képes megfogalmazni azt, hogy én szabadulni szeretnék, lehet, hogy azt sem tudja, hogy mi a baja, hogy miért van baja, és Jézus szabadítja. Gyógyít. Kire hallgass ebben az információ áradatban? Talán érdemes arra felfigyelni, hogy a farizeusok számára, vagy a ma az összeesküvés elméleteket hirdetők számára a hiba, a baj mindig kívül van, rajtam kívül. Érdemes talán ebbe ezt a gondolatot tovább vinni. Mindig más a bűnös, mindig más a hibás azért, ahogyan élek, amilyen életkörülményeim vannak, és így tovább. De nekem, mint lelki gondozót, nagyon érdekel az, hogy miért van ez így. Miért van ez így? Mostanában sokat foglalkozom egy olyan vallással, amit úgy neveznek, hogy iszlám. És tudjuk azt, hogy az iszlám hívők között teljesen természetes az összeesküvés. Nek a hite, hiszen a fő bűnös számukra Amerika. Minden rossz onnan származik, minden rossz az iszlámban, az iszlám országban ezért van, mert összeesküdtek ellenük. De milyen vallás ez az iszlám? Ugye egy teljesen beteg vallás, amelynek a vallás alapítója, tudjuk, talán tudjuk, egy 9 éves lányt vett feleségül. Ezt ma úgy hívják, hogy pedofília. A nőket a végtelenségig megalázzák. Az intim részükön megcsonkítják. Nem lelnek örömöt a házasságban. Otthoni fogságban tartják őket. Ha megerőszakolják őket, mondjuk kecskéket őriznek a pusztában, csak ő lehet a hibás. A család ezt úgy értékeli, hogy folt esett a becsületünkön, meg kell ölni őt, akit megerőszakoltak. A férfiak ebben a kultúrában rettentő távol állnak a gyermekeiktől. A haragjukat nem tudják kinyilvánítani ellenük. De nem lehet megkritizálni Mohamedet sem. Tudjuk, hogy mi vár arra, aki megkritizálja. Halál. Jézus meg lehet kritizálni. Azt lehet mondani, hogy Belzebúnak, az ördögöknek a segítségével űzi ki az ördögöket. Az iszlámban nincs ilyen lehetőség. Mindig külső okot kell találni a problémákra. Az egyik Szomáliából menekült iszlám hívő nő, Hirsi Ali írja a könyvében, hogy az egyetlen megújulási lehetőség az iszlám számára az, hogyha végre önmagába nézne. Ha végre önvizsgálatot tartana. Hogyan jön ez az egész kérdés ahhoz, hogy miért fordulnak az emberek mondjuk Jézus ellen? Azért, mert a mi társadalomban is egyre több a megközelíthetetlen apa, akár a családban, akár azon kívül, és gyakran, nem mondom, hogy minden esetben, de amikor találkozom ilyen emberekkel, akik a kereszténység ellen fordulnak, vagy úgy gondolják, hogy mindenki ellenük esküdött össze, legtöbbször olyan családból származnak, ahol az apa nem volt jelen. Elment, vagy megközelíthetetlen. És ezért fordulnak a tekintély ellen. Engem, mint lelki gondozót mondom, ez érdekel. És az a fontos, hogy Jézust lehet kritikával illetni. Itt semmi probléma nem adódik abból, amikor gyalázzák őt, amikor megjelentetnek mondjuk olyan könyvet, amit teljesen megpróbálja aláásni, tekintélyét. Hát nem lehet alásni azt a tekintélynél, azt gondolom. De a megoldás az önvizsgálat. A saját démonainkkal kell szembenézni. És ha kire hallgass, még egyszer mondom, még egyszer felteszem azt a kérdést. Azt mondja Jézus, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Hogy milyen gyümölcsöket hoz az életük. Pál apostol is erről beszél. A 9 gyümölcsöt, a lélek 9 gyümölcsét sorolja fel. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Persze, ahhoz, hogy az ember lássa ezeket a gyümölcsöket, ismerni kell az életüket. Akik megjelennek az interneten, név nélkül sokszor, azoknak az életét nem ismerjük. Azok akárkik lehetnek. Nagyon fontos, hogy akikre hallgatunk, azoknak lássuk az életükben, a családjukban, a házasságukban ezeket a gyümölcsöket. Nem az a kérdés, hogy hány embert mozgatnak meg, nem az a kérdés, hogy hány emberre vannak hatással, hogy milyen nagy rendezvényeket szerveznek, vagy mondjuk hit, vallás területén, hogy hány embert térítenek meg, nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan élik meg a mindennapjaikat, milyen gyümölcsöket látunk az életükben. Jézusból lehet bűnbakot csinálni, lehet okolni őt, de éppen azért, mert ő magára veszi a mi démonainkat. Más vallás alapító ezt nem tehette meg. Mohamed sem tehette meg. Nem lehet őt szidni. Nem lehet őt meghurcolni. Mert azt az embert hurcolják meg, aki ezt megpróbálja. Jézus viszont meg lehet hurcolni, meg lehet ölni, bűnbakká lehet tenni, mert ő magára vette a démonainkat. És ő segít abban, hogy végre ne kifelé tekintsünk, ne kint keressük a bűnt, a hibát, a bajt, hanem végre önvizsgálatot tartsunk, és adjuk oda magunkat neki teljesen. Imádkozzunk! Úr Jézus, mi sokszor nem tudjuk azt, hogy mit kellene kérnünk, és miért van szükségünk szabadulásra egyáltalán. Azért szeretném most hálát adni, és köszönetet mondani neked, hogy függetlenül attól, hogy tudunk-e hinni, vagy tudjuk-e kérni a szabadulásunkat, te szabadítasz. Te elvégzed bennünk szent lelked által a szabadulás munkáját. Köszönjük, hogy nem mondod azt, hogy elég neked a te bajod, hanem magadra veszed a mi bajainkat, a mi nyomorúságunkat, a mi örlődésünket, amelyben az nyilvánul meg, hogy nem tudjuk már, hogy ki legyen a tekintély a mi számunkra. Nem tudjuk már, hogy kire hallgassunk. Annyira összekuszálódott minden, hogy csak rád hagyatkozhatunk, csak rád számíthatunk. Kérünk, hogy valamiképpen ments meg bennünket, és levágott életünket közd a tiédhez. Ámen.